Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Vége egy 42 éves diktatúrának, Kadafi halott, tömegek az utcán, élőben mutatjuk az ünneplőket.
Megállapodtak, decemberig az állam fizeti a gázszámlát, már több helyen van fűtés a Pest megyei iskolákban, ahol eddig 10 fokban tanítottak.
Szakadás előtt az MSZP, Mesterházy és Gyurcsány már a békés elválásról tárgyalt.
A rokonai tudtak róla, hogy verik, de nem mertek szólni, újabb részletek a megrázó Battonyai gyilkosságról.
Meghalt a bukott líbiai diktátor.
Szirdben saját szülővárosában ölték meg Muammer el-Kaddafit. Ez volt az utolsó település, ahol még harcok folytak a diktátor hívei és az átmeneti líbiai vezetés katonái között.
A hónapok óta bujkáló Kaddafi halálának körülményei még nem világosak. Az átmeneti kormány szerint mindkét lábán és a fején is meglőtték. Közben nyilvánosságra hozták azokat a felvételeket, amelyeken Kaddafi holtteste látható.
Líbia és a líbiaiak minden esetre ünnepelnek, akárhol is vannak. Az észak-afrikai ország fővárosában rengetegen mentek ki az utcákra, de még itt Magyarországon is összegyűltek azok, akik Líbiából jöttek el. Budapesten a líbiai nagykövetségre tart egy menet. Ott van velük kollégán Konsicki Zoltán. Zoli, mennyien vannak ott, milyen a hangulat, és akik ott vannak, mit gondolnak, mi jön Kaddafi után?
Jó estét kívánok! Azt hiszem, hogy a hangulat önmagáért beszél. Magyarországon mintegy 50 líbiai van, állítólag ők azt mondják, hogy több mint egy tucatnyian eljöttek, az 50 líbiai nagy része itt van, a hangulat euforikus, és azt mondják, hogy bármi lesz is Líbiában, az biztos, hogy sokkal jobb lesz, mint ami eddig volt.
Konsicki Zoltán, egyelőre köszönjük, mondjuk és mutatjuk majd még a líbiai fejleményeket.
Van, ahol már újra van fűtés. Megkezdte a szolgáltatás helyreállítását a Tigáz, abban a 18 Pest megyei iskolában, ahol eddig hidegek voltak a radiátorok, mert a fenntartó megyei önkormányzat nem fizette a gázszámlát. A belügyminisztérium délután állapodott meg a szolgáltatóval. Vállalták, hogy decemberig az állam fizeti a fűtésszámlákat. A korábbi 130 millió forintos tartozásról később tárgyalnak.
Igen, mert tele van a rendszer.
A fűtési rendszert ellenőrzi a karbantartó a Ráckevei Ady Endre gimnáziumban. Ma berendelték a fűtőket és a karbantartókat abba a 18 Pest megyei iskolába, amelyeknek a fenntartó megyei önkormányzat nem fizette a gázszámláit, és ezért nem volt fűtés. A szünetekben teát osztottak a diákoknak, a tanórákon nagy kabátban, takaróban ültek a gyerekek.
A tanítást egyébként a szokásos eltérően 2 órával később kezdjük el, akkor a nap már felmelegítette az épületet annyira, hogy viszonylag elviselhető volt a hőmérséklet.
Tegnap Orbán Viktor miniszterelnök utasította Pintér Sándort, hogy ma oldják meg az iskolák fűtését. A belügyminisztérium délutánra megállapodott a szolgáltatókkal.
A megállapodásban a kormány kötelezettséget vállalt arra, hogy az év hátralévő részében rendezi az októberi, novemberi és decemberi gázszámlát ezekben az intézményekben.
A fennálló csaknem 130 millió forintos tartozás kiegyenlítéséről később egyeztet majd a szolgáltató és a Pest megyei önkormányzat. Az intézményekben már megkezdték a gázszolgáltatás helyreállítását.
A munkatársaink készen álltak, és csak azt vártuk, hogy aláírásra kerüljön a megállapodás a minisztériumban.
Ahol lehet, már ma bekapcsolják a fűtést, de legkésőbb hétfőre minden intézményben meleg lesz.
Marad a védett kor, marad a kismamák védettsége, nem kérhet majd terhességi tesztet a munkaadó a női alkalmazottaktól, ha bejelentik, hogy várandósak. Nem lesz kevesebb a szabadság sem, viszont több túlórára kötelezhetik majd a munkavállalót. Elfogadta a kormány a munkatörvénykönyv tervezetét. A kormány szóvivő szerint mindez javítja a versenyképességet és helyzetbe hozza a kis és közepes cégeket. A munkástanácsok szerint viszont maradtak még elfogadhatatlan részek.
Ez a felső zsolcai műanyagipari cég 300 főt foglalkoztat 3 műszakban. A délutános és az éjszakai munka után eddig műszakpótlékot fizettek. Novák Gábor fröccsöntőként dolgozik, neki az számít, hogy ezután se járjon rosszabbul.
Én egyszerűen felháborítónak tartottam, amikor szóba került ez, hogy meg akarják vonni a pótlékokat, hiszen főleg ebbe a megyébe nagyon kevés pénzért dolgozunk, minimálbér környékén, és gyakorlatilag ezek a pótlékok voltak azok, amik egy kicsit megemelték a jövedelmünket.
Mára kiderült, nem veszik el a műszakpótlékot. A kormány által elfogadott törvénytervezet szerint az éjszakai pótlékhoz biztosan nem nyúlnak hozzá.
Több mint 300 javaslat érkezett egyébként be a munkatörvénykönyvhöz.
Szomba Sándor szerint ezek jelentős részét elfogadta a kormány és beépítette a törvénytervezetbe. A jogszabályban megmarad a védett kor intézménye, és marad a 20 nap alapszabadság és plusz 10 nap pótszabadság. De van újdonság is.
Eddig az alapszabadság negyedével volt lehetősége a munkavállalónak rendelkezni, most ez 7 napra módosul, tehát ez azt jelenti, hogy a munkavállaló irányába egy pozitív elmozdulás, és legalább 14 napot a munkavállaló kérésére egybefüggően kell kiadni.
Sokkal rosszabb helyzetbe kerülnek a munkavállalók.
Így summázta az új munkatörvénykönyvvel kapcsolatos észrevételeit Palkovics Imre, a munkástanácsok elnöke. A szakszervezeti vezető elismerte, hogy az eredeti elképzelésekhez képest pozitív irányba változott a jogszabály, de még mindig vannak benne olyan részek, amik számukra elfogadhatatlanok.
Amivel nem értünk egyet, súlyos gondatlanság esetén, vagy gondatlanság esetén is drasztikusan megnövekszik a kártérítési kötelezettsége a munkavállalónak, 8 havi munkabérének megfelelő összeget tud a munkáltató kiszabni rá.
A szakszervezeti vezető azt mondta, elsősorban a tárgyalóasztal mellett szeretnék elérni, hogy a parlamenti szavazásig a munkavállalók javára változzon a törvény.
Az összes tűzoltó, aki állományban van, megkapta a túlóra pénzét. Ezt a belügyminisztérium államtitkára jelentette be. Csaknem 8000-en kaptak a késedelmi kamatokkal együtt összesen 7 milliárd forintot. Igaz, több mint 4 év csúszással. Azért, mert a Gyurcsány kormány ideje alatt 2004 és 2007 között nem kaptak a plusz munkáért pénzt. Az unióban előírt heti 48 helyett 54 óra volt a szolgálati idejük, a különbözet után járó fizetést azonban a bíróságon kellett kiharcolniuk. A mostani kifizetésekkel már csak 170 nyugdíjba vonult vagy leszerelt tűzoltó nem kapta meg az átlagosan 500 000 forint körüli összeget, de állítólag őket is keresik.
Oszkó Péter tanúskodott ma a sokorói telekcsere ügyében a Fejér megyei bíróságon. Ez az a polgári per, amit még éppen a volt pénzügyminiszter indított a Bajnai kormány idején. Ma azt mondta, a csereügyletet nem tudták semmisé tenni, ezért arról próbálták meggyőzni a befektetőt, hogy közös megegyezéssel állítsák vissza az eredeti állapotot. A Magyar Nemzet közben arról ír, hogy a sokorói befektetők már azelőtt lobbiztak, mielőtt Gyurcsány Ferenccel találkoztak volna. És ennek a veszélyeire a minisztériumi alkalmazottak is felhívták a figyelmet.
Oszkó Péter egyedül érkezett a bíróságra. A volt pénzügyminiszter tanúvallomásában elmondta, 2009-ben azért indított vizsgálatot a telekcsere ügyében, mert feltűnő volt az értékaránytalanság. Joav Blummal többször is személyesen tárgyaltak, de hiába javasolták az eredeti tulajdonviszonyok visszaállítását, az izraeli üzletember elzárkózott ettől a megoldástól.
A szakértői egyeztetések sem vezettek olyan eredményre, ami alapján egy mindenki által elfogadott érték meghatározható lett volna. Ezt követően jutottam én magam arra a következtetésre, hogy ilyen tények ismeretében az állami vagyon védelme érdekében meg kell indítani egy polgári pert.
A Magyar Nemzet információi szerint a sokorói befektetők már azelőtt erőteljes lobbizásba kezdtek, mielőtt találkoztak Gyurcsány Ferenccel. Különböző kérésekkel ostromolták a kormányzati apparátust, például állami pénzből építették volna meg a kaszinóvároshoz vezető utat. A minisztériumi alkalmazottak már ekkor is felhívták a figyelmet a beruházással kapcsolatos veszélyekre. Akadt olyan tisztviselő, aki szerint elhamarkodott volt a miniszterelnök és a befektetők találkozójának megszervezése. Erről szóló feljegyzésében azt írta le, idézzük, erkölcsi támogatásnál többet ígérni életveszélyes.
Ennek az ügynek egyébként 3 nagy vonulata van.
Budai Gyula a sokorói kaszinó beruházásról azt mondta, az ügyészség eddig még csak a telekcserét vizsgálta. Emellett várhatóan nyomoznak majd a beruházás kiemelté nyilvánítása és a koncessziós szerződés aláírása ügyében.
Jelen pillanatban a volt miniszterelnököt egyelőre csak a telekcserében gyanúsították meg. A beruházás kiemelté nyilvánításával kapcsolatban az ügyészség még nem folytatott nyomozati cselekményt.
A kiemelté nyilvánítással, gyorsított ügyintézéssel soron kívül lehetett beszerezni a beruházáshoz szükséges engedélyeket.
Büntető feljelentést tett a főváros 14. kerületének polgármestere az üzlethelyiségek bérbeadása miatt. Papcsák Ferenc szerint évente 1,5 milliárd forintos bevételtől esik el Zugló, amiatt, hogy az előző szocialista szabaddemokrata vezetés nagy lelkűen osztogatta a kedvezményeket az üzlethelyiségek bérlőinek. Szerinte több esetben olyanok is kaptak kedvezményt, akik erre nem is lettek volna jogosultak. A polgármester közölte, megfontolják a szerződések felbontásának lehetőségét.
A katonai főügyészség cáfolja, hogy nyomozást indítottak volna Gyurcsány Ferenc ellen terrorcselekmény büntette miatt. A nyomozó hatóság azt közölte, hogy a 2006-os eseményeket vizsgáló parlamenti albizottság külső szakértőjének, Völgyesi Miklósnak a beadványát csak hozzátették a debreceni katonai ügyészségnek megküldött iratokhoz, ahol a zavargások miatt már folyik egy vizsgálat. A parlamenti albizottság jelentése szerint az 5 évvel ezelőtti legfőbb politikai vezetők magatartásának terrorcselekményé minősítése azért merülhet fel, mert az utcai események alkalmasak voltak, tehát szerintük a lakosság megfélemlítésére. Gyurcsány Ferenc egyébként a nyomozás hírére reagálva azt mondta, hogy jó munkát kíván az ügyészségnek. Szerinte azonban a vádhatóságnak érdemes, idézem, ennél szellemesebb ötleteken gondolkodnia.
A szakításnak van nagyobb esélye, ezt is Gyurcsány Ferenc mondta, miután tárgyalt Mesterházy Attilával. A volt kormányfő szerint holnap estére meg lehet a végleges döntés, mert már csak a Demokratikus Koalíció Platform országos tanácsának jóváhagyására várnak. Gyurcsány Ferenc azt mondta, az MSZP elnökével már a békés elválás feltételeiről tárgyaltak.
Először tartott sajtótájékoztatót Gyurcsány Ferenc az MSZP székházának sajtótermében, és valószínűleg utoljára is. Azt mondta, még mindig nincs végleges döntés, de a legnagyobb esélye a szétválásnak van.
Az elnökség tagjainak nagyobb része már a szétválás párti, de az országos tanács tagjainak többsége még nem. Ma este van országos tanácsülés. Holnap van elnökségi ülése a Demokratikus Koalíciónak. Holnap este el fog dőlni, hogy a maradás vagy a haladás.
A volt kormányfő szerint a szakadásra várhatóan még a novemberi kongresszus előtt sor kerül, és ebben az esetben lemond a Táncsics Alapítvány elnökségéről is, ahogy a párt vagyonára sem tartanak igényt.
Mi egy gombosítást fogunk kinevelni.
Arról nem beszélt, hogy miben állapodtak meg Mesterházy Attilával a békés szétválás feltételeit tekintve. Annyit azonban elárult, hogy most úgy számolnak, lesz elég képviselőjük egy önálló parlamenti frakció megalakításához. Nem sokkal később az is kiderült, Olá Lajos lesz a 10. az új frakcióban. A debreceni képviselő nyilatkozni nem akart, de azt üzente, ha a viták lezárásához az kell, ő átáll Gyurcsány Ferenc mellé. Mesterházy Attila szerint az MSZP elnökségének nincs más választása, mint tudomásul vennie a döntést.
Ha a képviselők így döntöttek, hogy egy más utat választanak, még egyszer mondom, ez ma még csak nagyobb valószínűséggel mondható ki, nem pedig tényként közölhető, akkor ezt más dolgunk nincs, vagy más feladatunk nincs, mint hogy tudomásul vegyük, és utána menjünk a saját utunkon.
Szanyi Tibor is úgy gondolja, hogy ha valaki menni akar, annak el kell engedni a kezét.
Tök mindegy, hogy mit mondunk, vagy mit gondolunk, hogy jobb vagy nem jobb, hát mindenféle szempontból lehet ezt értékelni, én tényszerűségekről beszélek, ha valaki menni akar, akkor megy.
A 2014-es választásokról szólva Gyurcsány Ferenc és Mesterházy Attila is úgy fogalmazott, a céljaik közösek, az Orbán kormány leváltása, ezért a későbbi együttműködést nem zárták ki. Gyurcsány Ferenc egyébként nem beszélt leendő pártjáról, de annyit elárult, az már korábban eldőlt, hogy benne lesz a vezetésében.
Büntető joggal a bennfentes kereskedelem ellen. Az Európai Bizottság szerint ezzel lehet fellépni a spekuláció és a pénzpiaci manipulációk ellen. Ezek ugyanis a bizottság szerint jelentősen hozzájárultak a válság elmélyüléséhez. Michel Barnier belső piaci biztos szerint egyes pénzügyi termékek átláthatatlanná és bonyolultá tették a piacokat. Ezt meg kell változtatni. Vivien Reding alapjogi biztos szerint az ilyen típusú szankcionálás elrettentő hatása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a bizalom visszatérjen a piacokra. Bűnös magatartásnak nincs helye az uniós pénzügyi piacokon, így fogalmazott a biztos.
Most kapcsolunk Brüsszelbe, ott van kollégám Víg Zoltán. Zoli, mit jelenthet ez a büntetőjogi szankció a gyakorlatban?
Szervusztok, jó estét kívánok! A bizottság megteremtette azt a jogi keretet, vagy eszközt, amelyet minden tagállamnak át kell ültetnie saját jogrendjébe. Tegyük hozzá azonnal, hogy Magyarországon ez már megtörtént, Magyarországon büntetendő a bennfentes vagy csalárd kereskedelem. De mik is ezek a módszerek? Értékpapír kereskedésnél visszaélésekre ad alkalmat, hogyha bizonyos befektetők olyan információkhoz jutnak hozzá, amelyeket mások nem. Vagy bizonyos értékpapírokkal úgy kereskednek, hogy a kereskedést az interneten nagy gyorsaságú matematikai algoritmus alapján működő szoftverekkel bízák, ezek legtöbbször illegálisak. A bizottság tehát az ilyen nyerészkedést szeretne, ezt a nyerészkedést szeretné megakadályozni. És ezzel is helyreállítani a pénzpiacok iránti bizalmat, amelyet a válság megtépázott. Nagy kár, hogy ma a pénzpiacok nem erre az intézkedésre figyeltek fel, hanem azokra az ellenmondó nyilatkozatokra, amelyek a hétvégi EU csúcs előtt elhangzottak. Adásunk előtt nem sokkal kiderült, hogy nem lesz meg a várva várt áttörés, legalábbis a vasárnapi csúcson nem. Éppen ezért, hogy Merkel asszony német kancellár is bejelentette, hamarosan még egy csúcs találkozót tartanak a jövő héten Brüsszelben.
Zoli, köszönjük.
És így van, a piacok nem az optimizmusnak hittek. Vélhetően az európai piaci hírek miatt gyengült a forint az euróval szemben. Kora este 301 forint felett is járt az euró árfolyam. A svájci frank is magasan van, 244 forintra drágult ma estére.
Nézzük, mi lesz. Még nem beszámítható, ezért elaltatták azt a rendőrkutyát, amelyik szeptember közepén támadt rá gazdájára.
És csodafegyver, vagy legalábbis annak látszó tárgya válság ellen számítógépes játékból forradalmi adójavaslat Amerikában. Mindjárt mondjuk a részleteket.
És most vissza a líbiai eseményekhez. Ahogy adásunk elején hallhatták, belehalt sebeibe Muammar Gaddafi, megbukott líbiai vezető, akit szűrőváros a Szirt közelében fogtak el. Bemutatták azt a sokkoló videófelvételt, ahol a fején meglőtt diktátor látható. Egyelőre ellentmondóak a hírek arról, hogy hogyan halt meg. Állítólag van olyan felvétel is, amelyen sebesülten, de még élve is látszik a bukott diktátor. Líbiában minden esetre az utcákon ünnepelték a halálát, megrázó képek következnek.
A líbiai nagyvárosokban utcai ünnepléssel és levegőbe leadott lövésekkel fogadták a hetek óta várt bejelentést a bukott diktátor elfogásáról. Több mint szimbolikus, hogy pont szülővárosában ért erőszakos véget Gaddafi 42 éven át tartó brutális diktatúrája. A libiai állami televízió az Al-Ahrar délután 2:30-kor már Muammar Gaddafi halálhírét közölte. Megerősítették a hírt, hogy Gaddafit megölték és Misratába vitték a holttestét, egyik fiát Al-Mutasemet pedig élve fogták el, mondta el a bemondó. Az áttekinthetetlen helyzetet jól mutatja, hogy a libiai kormányfő később már azt mondta, hogy Gaddafi fiát is lelőtték. A világsajtót pillanatok alatt bejárta egy fénykép, majd néhány órával később az a mobiltelefonnal készített videó, amelyen a véres fejű Gaddafi holtteste látható. Egyelőre csak annyi biztos, hogy a felkelők reggel alig másfél óra alatt foglalták el Szirtben a Gaddafi erők utolsó ellenállási gócát, és ekkor bukkantak rá a két hónapja bujkáló Gaddafira. Továbbra is ellentmondok a hírek azonban arról, hogy pontosan hol és hogyan halt meg az arab országot 42 éven át baskézzel kormányzó ezredes. Az egyik fegyveres csoport, a Kabra brigádok állítják, hogy ők végeztek Gaddafival. Még egy állítólag Gaddafi birtokolta aranyal borított pisztoly is előkerült. Csak néhány testőre őrizte búvóhelyét, egy kis közelharc után legyűrtük őket, és valaki egy 9 mm-es fegyverrel lelőtte. Itt ért a lövés, mondja el a szemtanú. A BBC még úgy tudta, hogy egy 20 éves harcos, Mohamed Al-Bibi bukkant a súlyosan sebesült Gaddafira, aki állítólag csak annyit mondott, hogy ne lőjön. Más hírek szerint NATO bombázás érte a menekülő Gaddafi konvoját, és ekkor szerzett halálos sebet. Az Atlanti Szövetség brüsszeli központjában egyelőre csak annyit ismertek el, hogy reggel a NATO légierje Szirt térségében valóban csapás mért két olyan katonai járműre, amelyet a Gaddafi párti erők használtak. Amennyiben NATO légicsapás vezetett Gaddafi halálához, ez újabb nemzetközi botrányt okozhat, hiszen az ENSZ felhatalmazása alapján indított NATO légicsapások hivatalos célja a líbiai civilek megvédése és nem Gaddafi megsemmisítése volt. Gaddafi egy ígéretét mindenképpen betartotta, a végsőkig ellenállt.
Az afrikai királyok királya, minden muszlim imámja, ezt saját magáról mondta Muammar Gaddafi, aki gyakorlatilag 42 évig volt Líbia fura, de megkérdőjelezhetetlen ura. Támogatta a palesztinokat, de békét kötött Izraellel is. Háborúzott Ronald Reagan amerikai elnök hadiflottájával, de az Al-Qaida ellen a 2001-es New Yorki merényletek idején már Amerika és George Bush mellett állt. Az arab tavasznak nevezett mozgalom idén februárban érte el Líbiát, és ezt már Gaddafi sem úszta meg.
Érthető a mosoly a fiatalember arcán, keveseknek adatik meg, hogy alig 27 évesen egy egész országot vezessenek, pedig Muammar Kaddafi 1969-ben ilyen fiatalon döntötte meg Idris király uralmát, hogy aztán egy emberöltőn át vezesse Líbiát. Hivatalos címet nem viselt, ő csak a forradalom vezetője. Az integetést, a parádékat később is imádta, akárcsak az aranysújtásos ruhákat és a női testőrséget. Sokan külföldön egyszerűen pojácának tartották. Otthon viszont egy ideig őszintén ünnepelték, hiszen alatta nőtt nagyra az olajipar, folyókat vezetett a sivatagba, és megteremtette a még oly vékony középosztályt. Egy ideig hitt is az arab egységben, alig volt olyan ország a térségben, amivel nem akart volna egyesülni, sikertelenül. Társadalmi kísérlete, a szocializmus és az iszlám keresztezése a diktatúrával azonban kudarcot vallott. A hivatalos képeken továbbra is megmaradt a lelkesedés, de egyre többen kerültek börtönbe. Kaddafi egyenlő lett a rendszerrel, minden és mindenki tőle függött. Közben nemzetközileg is elszigetelődött, 1986-ban amerikai gépek bombázták Tripolit, 88-ban pedig a skóciai Lockerbie felett lezuhant egy amerikai utasszállító, több mint 200-an haltak meg, hamar kiderült, Kaddafi emberei robbantottak. Az új évezred elején aztán megmutatta, milyen ügyes taktikus. Felhagyott az atomprogrammal, együtt működött az amerikai titkosszolgálattal, hatalmas összegeket fizetett ki, kártérítésként a Lockerbie áldozatok családjainak, és persze beengedte Líbiába a nyugati olajcégeket. A hatás nem maradt el, hamarosan a keblére ölelhette az akkori brit miniszterelnököt, sőt az amerikai elnökkel is lekezelt. Legjobb barátja azonban Silvio Berlusconi lett, akivel nem csak hivatalos fogadásokra, hanem állítólag a bunga-bunga partikra is együtt jártak. Ahogy visszatért az önbizalma, úgy lett egyre több az arany az egyenruháin. 2011. február 16. a vég kezdete. A tuniszi és kairói eseményeken felbuzdult fiatalok Bengáziban, az ország második legnagyobb városában a politikai foglyok szabadonbocsátását követelik. Több mint fél év kellett ahhoz, hogy a rosszul felszerelt és kiképzetlen felkelők a NATO légicsapások segítségével kiverjék Kaddafi csapatait Tripoliból.
Itt van velünk Algaui Hesna, aki az MT Hírcentrum tudósítójaként többször járt már Líbiában. Hesna, mit jelent egy líbiai ember számára, hogy Kaddafi a rettegett diktátor holttestét látja a tévében?
Jó estét kívánok, szervusz! Hát szerintem ez most egy óriási megkönnyebbülés a líbiai emberek számára, akik márciusban, amikor először jártunk Líbiában, még azzal fogadtak minket, hogy Kaddafinak már csak napjai vannak hátra. Hát ehhez képest több mint 8 hónapig húzódott ez a válság, rengeteg ember áldozattal, úgyhogy ezért is mondom, hogy ez mindenképpen egy megkönnyebbülés, de ugyanakkor szerintem sokak számára egy kicsit csalódás is, hiszen a legtöbben nem Kaddafi halálát akarták, hanem azt, hogy Líbiában, líbiai bíróság előtt a nép felelősségre vonhassa. Úgyhogy valószínűleg ugyanez lesz az elvárás Kaddafi fiaival kapcsolatban is, ha élve elfogják őket, ezért nem kizárt, hogy lehetnek még feszültségek a nyugati hatalmak és az átmeneti nemzeti hatóság között, hiszen a nyugati hatalmak feltehetően majd a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt szeretnék elszámoltatni a Kaddafi családtagjait.
Hesna, ugye nem csak a nyugati hatalmakkal, hanem Líbián belül is lehetnek ellentétek, például törzsi ellentétek, amelyek nem szűntek meg a nagyobb harcok és Kaddafi halála után. Mi jön most, mi várható, lesz a megbékélés?
Hát szerintem az átmeneti nemzeti hatóság legfontosabb feladata most az lenne, hogy megakadályozzák a bosszú hadjáratot, hiszen nagyon sok család már az elmúlt hónapokban külföldre menekült, még most is naponta hallani bosszú gyilkosságokról. És az a probléma, hogy közben a civil lakosság kezében rengeteg fegyver van. Mi is szemtanúi voltunk többször, hogy a feltört fegyverraktárakat sokszor a civilek fosztották ki. És nagyon fontos lenne ennek a megakadályozásában, a bosszú hadjárat megakadályozásában, hogy leadják a fegyvereket a lakosok, már pedig addig nem fogják, amíg nem lesz stabilitás Líbiában. Hogy ez mikor következik be, hát ugye ez kérdéses, hiszen hónapok óta törésvonalak vannak az átmeneti nemzeti hatóságon belül, és vannak más jelentkezők is az ország irányítására, elsősorban azok a helyi politikai, katonai vezetők, akik alulról küzdötték fel magukat, és óriási befolyásra tettek szert abban, hogy úgy szerepet vállaltak az ország felszabadításában.
Hesna, köszönjük, várunk téged az estében is.
Köszönöm szépen.
Eufóriában úszik Tripoli, ezt nyilatkozta a líbiai magyar nagykövet a Híradónak. Az emberek az utcán ünneplik Muammar el-Kaddafi halálhírét. Marton Béla elmondta, a boltosok üdítővel kínálják az ünneplőket. Több helyen a városban lövéseket is lehet még hallani, de ez is az ünnep része. A magyar nagykövet az egyetlen a NATO tagországok közül, aki a forradalom idején végig Tripoliban maradt. Ezért Hillary Clinton amerikai külügyminiszter egyébként korábban külön köszönetet is mondott.
emberekről valami hihetetlenül nagy lelki súly lekerült, eltűnt a félelem, és én úgy hiszem, hogy ez összefügg azzal, hogy a biztonsági helyzet is a közeljövőben már lényegesen jobb lesz.
A külügyminisztérium közleményben reagált a líbiai eseményekre, ebben üdvözlik, hogy a Kaddafi rendszer utolsó bástyájának számító Szirt elfoglalásával az átmeneti nemzeti tanács az ország egész területére kiterjesztette fennhatóságát, ami, mint írják, fontos mérföldkő az új rendszer demokratikus konszolidációjának folyamatában.
Ahogy láttuk, ünnepel a magyarországi líbiai közösség is. Hazánkban körülbelül 50 líbiai származású ember él. Ők február elejétől kezdve drukkoltak azért, hogy Kaddafi 42 éves diktatúrája végleg megbukjon.
Öröm mámorban úszó telefonbeszélgetés Vörfaliha fetéknél. A káposztás megyerelen élő líbiai férfi Szirtben lakó barátjától érdeklődik a legfrissebb fejleményekről.
Boldogulnak, ünnepelnek. 42 év éltünk ezen, döktötőrcsön. Teljesen más értésünk van nekünk most.
Hafet úr és Kaddafi diktatúrája csak nem egyidősek. A magyar cégek képviselőjeként dolgozó férfi 2 éves volt mindössze, amikor az ezredes hatalomra került. 4 évtized után most is alig meri elhinni, vége.
Ne úgy tudja, milyen értés éreztem. Nagyon-nagyon boldog. Én az első ember nem hittem. Mert 9 hónap harcolunk, 9 hónap. Senki nem tudja, hol van. Egyszer pulykál itt erre, egyszer pulykál, egyszer van neki emberek, aki erre jönnek, támadnak, egyszer. Ez ember tud, hogy stressz, állandóan stresszben van. De most ez a hír után jött, hogy ez a nyugi, laza, minden, boldog.
Hafet úr és családja úgy tervezik, hogy amint lehet, újra Líbiába látogatnak. Magyarországon mintegy 100 líbiai származású ember él. Ők már az arab tavasz kezdetén szolidaritási tüntetést tartottak a líbiai nagykövetség előtt.
Újabb részletek a megrázó battonyai esettel kapcsolatban. A legvégén már nem tartotta a kapcsolatot a rokonaival az a 25 éves lány, akit 1,5 éve ástak el a településen egy ház mellett, de végig tudták, hogy kínozzák. A lányt hónapokig kínozták különböző eszközökkel, végül 1,5 éve, ahogy mondtuk, meghalt, és a holteste tegnap előtt kedden került elő. Úgy tudjuk, hogy egy büntetett előéletű 35 éves férfi irányította a kínzásokat. A magyar kriminalisztikában az eddigi legdurvább bünténként tartják számon a battonyai esetet.
Akármit mondanak az ember, ez mindig megcsinálta, segítőkész volt.
A 25 éves Réka fotóit mutatja Szűcs Andrea. Rokonok voltak és jól ismerték egymást.
Most vége felmenemben találkoztunk vele, mert tényleg őségedet elérni.
Szűcs Andrea 2 éve látta utoljára a lányt. Akkor már a battonyai közösségben élt, addigra a lány teljesen megváltozott.
Föl volt dagadva mind a két arca, így innentől el volt vágva így a nyaka, így most már visszanézem, ugye a tévéből valószínűleg kötéllel volt, az ugye, az egy akkor egy heg volt. Rajtam a kezei voltak nagyon főpüffedve, és ugye bő férfi ruhákban volt.
Rékát olyan brutalitással kínozták hónapokon keresztül Battonyán, hogy a módszereket kegyeleti okokból nem részletezhetjük. A Híradó úgy tudja, a 35 éves M. Zoltán irányította a kínzásokat a battonyai házban. Ő közvetlenül a börtön után költözött a házba. Esténként ő adott parancsot arra, hogy ki és milyen eszközzel kínozza Rékát. A többieket pedig megfenyegette, hogy ha beszélnek a kínzásokról, akkor megöli őket. A lány a kínzásokba halt bele. A gyanú szerint M. Zoltán ásta el a ház alá 1,5 éve. Csak néhány hete találták meg a holttestet.
Nem nagyon emlékszem ilyenre, hogy lett volna ilyen durva.
Víg József tegnap az Este című műsorban azt mondta, a magyar kriminalisztikában nem nagyon volt még ilyen durva eset.
Igazából áldozati típus, aki alkalmazkodott függőséget keresett, aki biztosan megmondja, mit kell tenni, kapott valamennyi ételt, italt, tehát ő valószínűleg ezért vált áldozatta.
A rendőrség eddig 3 embert vett őrizetbe a 25 éves Réka halála ügyében.
Előzetes letartóztatásba helyezte a befolyással üzérkedéssel gyanúsított szegedi sztárügyvéd egyik társát is a Csongrád megyei bíróság. Az ügyvéd a gyanú szerint 2 millió forintért elintézte, hogy szabadlábra helyezzék egy adócsalási ügy vádlottját. Az ügyvéden és társán kívül elképzelhető, hogy egy bíró is érintett az ügyben.
Információink szerint a szegedi sztárügyvéd K. Zoltán a börtönben megpróbált öngyilkosságot elkövetni. Ügyvédje ezt nem erősítette meg.
Én nem tudok erről, nem is tudnék nyilatkozni sem, ha ennek bármilyen alapja lenne.
K. Zoltán az egyik legismertebb szegedi ügyvéd. Ő védte többek között a Magda Marinkó ügy egyik vádlottját is. A gyanú szerint egy több százmillió forintos adócsalási ügy egyik gyanúsítottjának ajánlotta fel, hogy 2 millió forintért elintézi a szabadlábra helyezését. A férfit el is engedték, de 2 nap múlva újra előzetes letartóztatásba került, ezután jelentette fel az ügyvédet. K. Zoltánt befolyással üzérkedéssel gyanúsítják. A szegedi nyomozóügyészség hétfőn őrizetbe vette az ügyvédjelöltjét is.
Másnap befolyással üzérkedés büntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kiallgatta, ma délelőtt pedig a Kecskeméti Városi Bíróság elrendelte 1 hónapi időtartamra az előzetes letartóztatását.
Az ügyvéden és a jelöltjén kívül elképzelhető, hogy egy bíró is érintett az ügyben. A Csongrád megyei bíróság szerint az adócsalással vádolt férfi szabadlábra helyezése nem az eljárási szabályok szerint történt. Az ügyben eljáró bíró azóta nem praktizálhat, a bíróság pedig további vizsgálatokat indított, hogy kiderítse, a szegedi sztárügyvéd őt is megvesztegethette-e.
Elaltatták azt a rendőrkutyát, amelyik szeptember közepén rátámadt gazdájára, a Felső Szentmártoni körzeti megbízottra. A támadásban a törzszászló súlyosan megsérült, hetekig kórházban kezelték. A kutya egy ideig karanténban volt, a szakemberek pedig úgy döntöttek, hogy a Rottweiler nem beszámítható, ezért el kellett altatni.
Ennek a nápolyi masztifnak a társa volt az a Rottweiler, aki rátámadt gazdájára, a Felső Szentmártoni körzeti megbízottra. A kutya súlyosan megsebesítette a törzszászlóst. A szomszédok egy slaggal fékezték meg a feldődött állatot. A rendőrt a mentők kórházba szállították, az ügyben rendőrségi vizsgálat is indult, amelynek során kiderült, semmi szokatlan nem történt, amitől a kutyának meg kellett volna vadulnia.
Meghallgatták a kollégát, a kollega elmondta, hogy a kutya akkor támadt rá, amikor egy nyakörvet próbált rátenni a kutyára.
A rendőrt a kórházban az országos főkapitány is meglátogatta.
Nagyon sajnáljuk a történetet. Nagyon aggódtuk magáért.
Ha egy rendőrkutyát nem visznek többé szolgálatba, attól még civil gazdája lehet. Ez a Rottweiler azonban nem volt alkalmas rá. Túl agresszív volt.
A 2 hét megfigyelés után kerül sor a felülvizsgálatra a kutyának, majd pedig az elaltatására.
Az állatnak nem volt szervi baja, erre jutottak, miután felboncolták. A törzszászlós több műtéten esett át. A sérült rendőrt hetekig ezen a klinikán ápolták, néhány napja hazaengedték, ám az még beletelik kis időben, még újra vállalhatja a szolgálatot. A Híradót Pécsről Kaufmann Balázs tudósította.
És ezzel vége is a Híradónak, most jönnek a sportírek, aztán pedig az időjárás jelentés.
10 óra után 20 perccel pedig az este, akkor is várjuk Önöket, viszontlátásra.
Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.
Lengyel László, kőműves segéd. A vád szerint résztvevője volt az 1956. október 26-ai miskolci sortüzet követő népítéletek végrehajtásának. Ezért halálra ítélték, és 1957. július 20-án kivégezték. Élt 21 évet.
Ünnepeljük együtt a forradalom évfordulóját. Közszolgálat közösen.
December 2-án 9. alkalommal tisztelekhetünk azok előtt, akik legjobbak a legjobbak között. A Demján Sándor üzletember által alapított Prima Primissima Alapítvány a magyar tudomány, kultúra és sport kiválóságait ismeri el. Az eseményen összesen 750 000 eurót vehet át 30 kitüntetett. Ünnepeljük őket együtt. A díjátadót az M1 közvetíti. Prima Primissima, tisztelet a tudománynak és a kultúrának.
Figyelj, ha nem csámcsolunk, és nem veszünk meg mindent, akkor is mi leszünk a legjobbak. Nem te vagy a legsoványabb állat. Nye!
Fotózz a csodaszombatnak!
Kattints és töltsd fel a képeket a Csodaszombat Facebook oldalára, vagy a képen látható e-mail címre, és szavazz, mert a te kedvenced lehet a legszebb, vagy a legcsúnyább állat.